A mai rész, főleg figyelünk csak pár igeverse, a 30. 31, 32, 33 és 34-re. De kettő fontos oka van, amiért kértem Krisztől, hogy olyan hosszú része elolvasni. Az első az azért, mert az azt jelenti, hogy kevesebbet kell beszélnem, ha van egy hosszabb igeverse. De a másik, ami sokkal fontosabb az, hogy a kontextus nagyon-nagyon fontos. Ha kezdenénk a 30. igeversben, akkor nem tudnánk pontosan, hogy mi történt előtte, és az változna, hogy hogyan értelmeznénk ezt a részet. Szóval azért kértem, hogy egy olyan hosszú igerész legyen. És én bátorítanám mindenkit, hogy utána, otthon érdemes lenne elolvasni, mi történt ezelőtt, és mi jött azután, mert az is egy nagyon-nagyon fontos dolog. De a kezdetben én szeretnék feltenni egy-két kérdés. Az első az, hogy te miért vagy keresztény? Te miért vagy keresztény? Hogyan lettél keresztény? Az a kérdés. És az hogyan válaszolnál? Szerintem az egy nagyon fontos kérdés. Amikor kaptam a meghívást, hogy predikálni, akkor elkezdem gondolni, hogy miről legyen a téma. Azt szerintem az mindig a legnehezebb, hogy keresni egy jó téma, ami segít mindenkit. És először én azt gondoltam, hogy hát talán Ézsaiás 6 lesz, mert az talán a kedvenc, ebben a pillanatban az egyik kedvencem. És tavaly volt egy lehetőségem predikálni az Ézsaiás 6-ot. Viszont azután én láttam, hogy egy predikálás az túl kevés Ézsaiás 6-nak. És utána valaki kérdezte tőlem, hogy milyen volt, és én azt mondtam, hogy hát szerintem kell legalább 2 vagy talán 3 alkalom, hogy jól és helyesen megérteni, hogy mi van Ézsaiás 6-ban. Szóval úgy döntöttem, hogy ne legyen az, mert én is szeretnék ebédelni valamikor. És hallottam egyszer valakitől, hogy ha lenne 2 hely a Bibliában, ahova olyan sokszor kéne menjünk, hogy majdnem leesik a Bibliánkból, az egyik az Ézsaiás 6 legyen, és a második az az evangélium. És azért döntöttem, hogy mivel nincs elég időnk, hogy átnézni az Ézsaiás 6-ot, akkor inkább megyünk az evangéliumra. És 3 pont szeretnék kiemelni ebből a részből, ami látom, és látjuk a Bibliában. Az első az a megérdemelt üdvösséget. A megérdemelt üdvösséget. Az valami, ami a természetes ember mindig próbál csinálni, hogy a saját üdvösséget megérdemelni. Azt látjuk itt. A börtönőr felteszi egy kérdést, bejön gyorsan, és azt kérdezik Páltól, Szilásztól, hogy uraim, mit kell cselekednem? Mit kell cselekednem? Mit kell tennem? És persze jó szándéka van, és jó ember. Ő tudja, hogy valami nem helyes, és az miatta is. Az érdekes, nem jön be és kérdezik, hogy hát vajon baj van velem? Nem, tudta, hogy van egy probléma, de viszont azt gondolta, hogy helyre tudta tenni. És azért kérdezte, hogy mit kell cselekednem. Mi az, ami én kell csinálnom, hogy üdvösséget kapni. És ebből látjuk, hogy rajtam van a hangsúly és a felelősség. Az valami, ami én kell csinálnom. Mit kell cselekednem. Én hibáztam, az világos, és rendbe kell hoznom. És az egy megfigyelés, de dolgozom egy keresztény szervezetnél, a Féknél, és emiatt nagyon sokszor tudok beszélgetni sok emberrel az evangéliumról. És valami, ami látom, és itt is látjuk, az, hogy sokszor nem az a probléma, hogy valaki a bűne, vagy a bűnös állapotát megértene. Én soha nem találkoztam senkivel, aki azt mondta nekem, hogy én nem vagyok bűnös. Inkább a probléma az, hogy hogyan kell megoldani ezt a helyzet. Vagy hogyan kell helyrehozni. Avagy nem kell meggyőztetnem magamat, hogy bűnös vagyok. Az világos nekem. Viszont meg kell győztetnem magamat, hogy sokkal nagyobb bűnös vagyok, mint ami hiszek. Olyan nagy, hogy nem vagyok képes helyre állítani. Én mindig hallok, hogy hát persze bűnös vagyok, de jó ember vagyok. Nem tökéletes, de senki sem tökéletes. Ehhez képest elég jó vagyok. És azért jön azt a kérdés, hogy mit kell cselekednem, mit van egy gondolat, hogy valami rossz van, de az helyre tudok állítani. És emiatt nincs meg lepetés, hogy minden emberi teremtett válaszában az üdvösségemet rajta múlik. Nem tudom, hogyha volt lehetőség átgondolni, hogy mi a különbség, vagy az egyik különbség, a kereszténység és a minden többi vallás között. És az egyik az itt van. Minden másik vallás azt mondja, hogy valami csinálnom kell. Például a reinkarnáció. A reinkarnáció az azt mondja, hogy ha elég jó vagyok ebben az életben, akkor a következő életemben egy feljebb szintre tudok menni. De az tőlem függ. Vagy az iszlám ugyanazt mondja, ha helyesen cselekednem, ha csinálok, ami kell csinálnom, akkor talán Isten kegyelmes lesz, és mehetek a jó helyre. Vagy az ateizmus, az nagyon érdekes, mert sokszor azt nem gondoljuk, hogy az egy vallás. Viszont szinte minden ateizmus ember azt mondja, hogy az a lényeg, hogy jó ember lenni. Ami nagyon érdekes, mert az nem jön az ateizmusból, de az egy teljesen másik téma. De mindenki tudja, hogy valami kell csinálni. És ez a tendenciánk, és az, ami közös minden emberi teremtett vallásá és nem vallásá között. Más szóban az azt jelenti, hogy én szeretnék a saját megváltomát lenni. De az evangélium az teljesen más. És itt van a különbség a kereszténységgel. Az evangélium azt mondja, hogy minden, amit teszünk, csak rosszába teszi a helyzet, nem segít. És az a helyzet, hogy semmit nem tudjuk csinálni, hogy helyre tenni. Hát viszont talán nekünk az régi hír. Jó baptisták vagyunk, ugye? Vagyis. Ha az a természetes ember gondolata és reakciója, és ha azt tudjuk, hogy még mindig bennünk van azt a természetes része, azt látjuk például Róma 7. részben és sok másik részben is, hogy a természetes részünkkel még mindig küzdünk, akkor az hogyan történik a mai gyülekezeten is? Szerintem sajnos közelebb vagyunk a természetes gondolkodáshoz, mint ami hiszünk. És a keresztény nyelv ezt is mutatja. Mit mondjuk? Én megtértem. Én elfogadtam Krisztust, én válaszoltam, én imádkoztam, stb. Stb. De mi az, ami közös? Mindenben én vagyok az, aki cselekszik. Én csináltam valamit. És persze jól magyarázunk, biblikusan hangzik. Én nem érdemeltem meg az üdvösségemet. Krisztus meghalt értem, és anélküle nem tudnék üdvösséget kapni. De végül is, ha valahogyan rajtam múlik, és úgy tűnik, hogy az benne van a fejünkben, hogy valahogyan rajtam múlik, csinálnom kell valamit, mert anélkül az ő halála nem elég. Ha nem válaszolok, akkor nem elég. Ha nem imádkoztam, akkor sem. De ez a gondolat veszélyes és rossz. És ahogyan látni fogunk, az változik mindent, ahogyan gondolkodunk az üdvösségünkről. De a tendenciák az, hogy részt venni az üdvösségben. De talán az nem fontos, talán az csak szavakat, és nem változik semmit. De ha valamit csináltam, vagy tettem, ha valahogyan rajtam múlik, akkor van egy mód, hogy megérdemelni az üdvösségemet. Mert végül is az tőlem függ, és nem csupán Krisztustól. És az valami, ami Luther és Calvin és a többiek jól értették. És azért mondták, hogy szóla Krisztus, egyedül Krisztus. Nem Krisztus plusz én, nem Krisztus plusz az ima, nem Krisztus plusz semmit. A Krisztus plusz ötlet az már volt a katolikus templomban. Ez volt az üzenetében. De ők mondták, hogy más nem, csak Krisztus és egyedül ő. De sajnos szerintem túl sokszor a mai üzenet az nagyon közel a régi katolikus üzenethez. Szükségünk van egy új reformációra, mert messze mentünk megint. Szerintem nagyon fontos, és nem csak szavakat, idővel a szavakat, ami használunk, hatása van annak, hogy megváltoztatni a gondolataink. És a gondolataink hatása van annak, hogy megváltoztatni a tetteink is. Addig még mindig gondolom, hogy valamit csináltam, addig még mindig valahol a fejemben van egy pici hang, ami azt mondja, hogy igen, bűnös vagyok, de természetesen kaptam üdvösségemet, hogy ha Isten láttam volna, akkor megválasztottam volna magamat is. Addig még mindig hálás vagyok, de ugyanakkor az egészet nincs nagy meglepetés. Az nagyon jó, de nem csodálatos. Addig mindezeket megmarad bennem, amíg még mindig nem értem, hogy mit jelent, hogy szól a Krisztus. És ami sokkal rosszabb, mindig olcsóbbá teszem az Isten kegyelmét. És persze ezeket soha nem mondanám. Én helyesen tudok válaszolni és beszélni az üdvösségemről, de a szívemben még mindig van. Nem tudom, hogyan válaszoltál az első kérdés, ami feltettem, hogy miért vagy keresztény, vagy miért lettél keresztény. De szerintem jó esély van, hogyha közelebbre néznél, akkor látni fogod, hogy az valami, amiben te vagy. Én megtértem, én imádkoztam, megmondtam egy imát, megláttam megkeresztelve, stb. És azokat nem más, mint a börtönő gondolata. Mit kell cselekednem? Mit kell tennem? A természetes ember mindig keresi egy mit, egy mód és egy cselekvés. Az az első dolog, mi látjuk itt ebben a részben. De a második dolog, mi látjuk, az a meghívás a lehetetlenre. A meghívás a lehetetlenre. Szóval, ha minden, ami mondtam addig, az igaz, és ha az nem a mód, hogy üdvösséget kapni, akkor mi az a mód? Az nagyon érdekes, mert az nem más, mint ami a börtönő kérdezte, hogy mit kell csinálnom. Mi mindig keresünk azt a mit. És rövidebben itt látjuk a válasz. Pál azt mondta, hogy higgy az Úr Jézusban. De jön egy érdekes kérdés. A hit az egy te, ugye? Vagy nem? Vagy igen? És ha igen, akkor az mit jelent? És hogyan nem tud cselekvés lenni? Mert valamilyen szinten én hittem, ugye? De szerintem itt van egy rövid válasz és egy hosszú válasz. Az nem más, mint amikor egy gyerek kérdezi a szüleitől, hogy nem tudom, például miért működik az autó. Hát a rövid válasz az, hát azért, mert én vezetek. Ugye? De szerintem egy autószerelő azt mondaná, hogy hát az nem teljesen igaz. Az nem így működik. Van egy sokkal hosszabb válasz, ami igaz és helyes. És a rövid az nem elég. Itt látjuk a rövid válasz, a gyerek válasz. De keresnünk kell az eredeti válasz is. És az sok helyen látjuk a Bibliában. Az egyikre fordulunk, az Efézus 2. De olvashatunk róla Róma 4-ben, például Róma 5-ben, Róma 9-ben, az Ószövetségben is, és sok másik helyen. De az idő hiánya miatt csak figyelünk az egyikre, és az Efézus 2. Efézus 2, 1-től 10-ig. Szerintem az egy eléggé ismerős rész, legalább a 8. és 9. igevers, ami úgy hangzik, hogy hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, ott van azt a szó, hogy hit, ugye, hit által. És ez nem tőletek van, Isten ajándéka, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. De átlépünk lassabban, lépesenként, mert van egy nagyon fontos tudnivaló, hogy az Efézus 2, 1-től 10-ig az eredeti nyelven az egy mondat. Egy hosszú mondat, és nagyon hosszú mondat, de egyetlen egy mondat. És amikor kiveszünk csak a 8. és 9. igevers, akkor nem jól értjük a kontextus, és nem látjuk a helyes értelmezés abban. Szóval kezdjük az elején. Efézus 2, 1. Titeket is életre keltett, akik hallották voltatok, vétkeitek és bűneitek miatt, amelyben egykor éltetek a világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalomának fejedelméhez, ahogy a lélekhez, amely most az engedetlenség fiáiban működik. Egykor mi is mindnyájan köztünk éltünk, testünk kívánságaival, követtünk a test és az érzéket hajlamáit, és a harag fiai voltunk természetünknél fogva, éppen úgy, mint a többiek. Az az első nagy rész a hosszú mondatban, és pár szót mondok erről. Ami itt látjuk azt, hogy Isten ellenségei voltunk. Harcoltunk ellene. Az nem mint ahogy szoktunk gondolni, hogy hát ott voltam, passzíven éltek, és amikor jött az idő, akkor megválaszoltam. Jó voltam, elég jó voltam, és természetesen a legjobb döntés megválaszoltam. Nem, ami látjuk itt az, hogy igazából az teljesen más. Ami Pál azt mondja, az, hogy aktívan harcoltunk Isten ellen. És ez nagyon kulcs szó használja az első versben. Azt mondja, hogy hallották voltatok. Emlékszem, hogy amikor gyerek voltam, akkor mindig akartam elolvasni a legújabb Kalóza kaland. Ez volt a kedvencem. És persze, amikor jött a Karib-tengeri kalózák, az nagyon jó volt nekem, élveztem. De mindig volt egy mondat mindegyik kalóza történetében. És a mondat a következő. A halották nem beszélnek. Na, az eléggé világos, ugye? Mert ha valaki halott, akkor nem tud beszélni. De ez volt a kulcs kifejezés majdnem minden történetében. És azért, mert a kalózák tudták valami, ami fontos, hogy a halották nem beszélnek. Nem tudnák mondani, hol van a kincs, például. Azért, jól lenne megélni. Sem tudnak mondani, hogy mi történt, vagy ki tette. A halották nem beszélnek. Viszont, ha azt a szó használja Pál, akkor az azt jelenti, hogy mi sem tudtunk beszélni. Az érdekes, hogy a kalózák tudták, hogy a halották nem beszélnek, viszont a keresztények mi azt gondoljuk, hogy hát igen, de a halották tud mondani egy imát legalább. Ugye? Pál nem véletlenül azt a szó használja. Görögül az azt jelenti, hogy halott, ahogy itt van, használtalan, erőtelen, semmit nem tud csinálni. Az nem mint, hogyha Pál csak véletlenül kapta egy szót, és beletett az igeversbe, de nem úgy értette, hogy tényleg halott. Nem, inkább egy kép akarta festeni, hogy halották voltunk, semmit nem tudtunk csinálni. Túl sokszor az a véleményünk és az értelmezésünk, hogy igen, Krisztus meghalt értem, az igaz. Ő meghalt értem, hogy lehetőséget kapnék hozzá fordulni, mint hogyha az lehetséges lenne. De egy halott ember nem tud fordulni semmihez, senkihez sem. Vagy talán az a gondolat, hogy Krisztus és egyedül ő, az igaz, de én válaszoltam, én mondtam igent, én elfogadtam őt a szívemben. Keresztény vagyok azért, mert ő meghalt értem, az igaz, de azért keresztény lettem, mert őt választottam. Abban a pillanatban, amikor az üdvösség imája megmondtam, akkor lettem keresztény, és amiatt Krisztus az ajtót nyitotta, de én léptem át. Nem, nem és nem. Pál azt mondja, hogy halották voltunk mindnyájan, semmit, nullát, egy picit sem csináltunk. A halott ember nem tud válaszolni, nem tud reagálni, semmit nem lehet csinálni, vagy tenni. A válasz, a változás, a választás az élettől függ. Először életre kell kelnem. De az valami, ami a halott ember nem tud csinálni. És ebben a pillanatban, Efézus 2-ben, amikor reménytelen a helyzet, amikor teljesen fekete a kép, amikor úgy látszik, hogy nincs kiút, sincs megoldás, a legszebb két szó az egész Bibliában olvasunk. De Isten, és hirtelenül minden változik. Mert ami lehetetlen az embernek, az Istennek lehetséges. De Isten gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetéért, amelyel minket szeretett, hogy minket is, akik halották voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvösségetek, és vele együtt feltámasztott, és a mennyei világba ültetett Krisztus Jézusban, hogy megmutassa az eljövendő világban kegyelmének mérhetetlen gazdaságát irántunk való jóságból Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék, mert ő alkotása vagyunk, akik Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. A negyedik vers a változási pont ebben a mondatban, és a csúcspont is. Mindent változik Isten miatt. A de Isten az, ami változik azt az egész kép. De nem igaz, hogy szükségünk van a hitre? Azt olvastunk, hogy hit által, ugye? Az igen, az igaz, de Efézus 2.8 csak 2.4 utána jön. És az nagyon fontos a sorrend. És ami érdekes, 2.8-ban azt olvasunk, hogy ez nem tőletek van. Ez nem tőletek van. Ez a szó, hogy ez, az egy semleges szó. És aki már tanult németül, vagy egy másik nyelv, szóval azt tudja, hogy ha van egy semleges szó, mint ez, akkor csak egy vagy semleges szóhez mehet, vagy az azt jelenti, hogy mindenre vezet minket. Okay? Csak ez a két opció van. Szóval, ha ez a szó létezik, ez, és az egy semleges szó, és egyébként van egy másik ez, ami megértett, de nem jelenik meg, az, hogy Isten ajándéka ez, akkor mire vezet minket? Mi az az ez? Sokszor mondjuk a kegyelem. A kegyelem az az ez. Ez, ami nem tőlünk van, ugye? Az egyetlen probléma az az, hogy görögül a kegyelem az egy nőnemű szó. Ami az azt jelenti, hogy az ez, az nem vezethet minket csupán a kegyelemre. Vagy talán azt mondanák, hogy az üdvösség, de az sem lehet, mert görögül az üdvösség az nem egy főnév, hanem egy ige. És az ez, az megy egy főnével. Ha Pál akarta megmondani, hogy a kegyelem az, ami nem tőlünk van, akkor egy nőnemű szó kellett volna használnia. Inkább az ez vezet minket mindenre, ami előtte jön. Vagy az egészet 4-től 8-ig. Szóval az egész ötlet, az üdvösség folyamát, ami történik a 4. igeverstől a 8. igeversig, ez ami az ez. Ami az azt jelenti, hogy a hit az is benne van. A hit az valami, ami nem tűnik van. Nem csak a kegyelem, az igaz, ez a kegyelem, a hit, az üdvösség folyamát, hogy életre keltünk, mindent az nem tűnik van. És mindent Isten ajándék nekünk. Azért maga a hit egy ajándék Istentől. Meghinni az lehetetlen szívváltozás nélkül. Ami az azt jelenti, hogy az üdvösségünk a kezdéstől a végeig 100% Istentől függ. Sola Christus, és így értette Luther és Calvin. Sola Christus. 100% Istentől függ. 0% tőlem. Hogy egyedül neki legyen a dicsőség. Ha úgy gondoljuk, hogy abban részt vettünk, akármennyi kicsi volt, akkor nem egyedül Istennek a dicsőség, ahogy Pál mondta, hogy senki se dicsekedjék. De ha 100% Istentől függ, akkor hol van a helyem dicsekedni? Nem csináltam semmit. Halott voltam, és tehetetlen. A harmadik dolog, ami látjuk ebben a részben, ha visszamegyünk a főszövegünkre, az a megváltozott életet. Egyébként azt is látjuk az Efézus 2-ben, de visszamegyünk az Apcselekvés 16-ra. Miért fontos jól érteni, hogy az üdvösségünk 100% Istentől függ, 0% tőlem függ, hogy maga a hit az egy ajándék Istentől. Ő adta a hit, amivel válaszoltam. Ő adta élet nekem, és csak amiatt tudtam válaszolni, imádkozni. Egyáltalán fontos-e? Van, aki azt mondja, hogy a teológia apró dolog nem hasznos, nem fontos. Szétszedi. Ugye azért van olyan sok gyülekezet. nem jó a mindennapi kereszténynek. A doktrina az csak egy teológia dolog. Ez nem nekem való. De szerintem nem csak fontos, hanem kritikus. És az nem csak a saját véleményem. Azt is látjuk a Bibliában. A Biblia azt mondja, hogy a doktrinán keresztül helyesen megérteni, hogy kicsoda Isten. A doktrina az, ami megvédi minket, amikor jön a támadás. Szóval szerintem kritikus megérteni helyesen ezeket. De azt is látjuk a világ történelmében is. A legtöbbször, amikor a gyülekezet egy rossz irányba ment, az azért, mert mindenki ugyanazt mondta, nem fontos az apró dolog, nem fontos a doktrina, csak együtt élünk, együtt imádkozunk, együtt jövünk gyülekezetbe, mindenki el kéne fogadni, meg kéne fogadni, mert a doktrina az apró dolog nem fontos. És látunk rengeteg sokszor, és ma is történik, hogy emiatt egy teljesen más rossz irányba megy a gyülekezet. De pontosan miért kritikus megérteni, hogy Isten életre kelt minket? Nélkülünk, és igazából nekünk ellenére. Addig még mindig gondoljuk, hogy valamit csináltunk, hogy valamilyen részt vettünk abban, hogy valahogyan rajtunk múlik, és nem számít, hogy mennyire kicsire, amíg gyengesüljük az Isten kegyelmét. És akkor gondoljuk, hogy valamilyen szinten megérdemeltünk. Persze, hangosan ezt nem mondanánk. De benne van a szívünkben. Pár szóban az életünk változás nélkül lesz. Miért? Mert az is valami, ami rajtunk múlik. És a keresztény élet nem lesz más, mint a természetes ember kicsivel jobb verziója. Jobb vagyok, mint a többi emberek körülöttem. Hát, picivel. De itt, az Apcselekvés 16-ban látjuk két megváltozott élet. Két megváltozott képet látjuk itt. Az első, az igazából kettő ember, az Pál és Szilás. Szegény Szilás, az régen beszélünk róla, mert ő mindig Pállal együtt van. De ő is ott van. És ami látszunk a történetében, az, hogy igazságtalanul börtönbe kerülték. Ezt látjuk az elején, ami olvastunk, és a végén is, ami nem olvastunk, de otthon az szabad elolvasni. Nem csak rossz volt, hanem sokkal szigorúbb és erősebb büntetést kapták, mint ami kellett volna, ha is igaz lett volna az eredeti vádolat. A belső börtön nem volt egy kényelmes hely, hanem a legrosszabb hely. Oda ment a legrosszabb bűnözők, és az pontosan azért, mert a parancs, ami a börtönő kapta, az, hogy szigorúan figyelni rajuk. Megboltoztatták őket, börtönbe vettették őket, és a lábukat kalandba zárta, és mindezt igazságtalanos volt. Hogyan reagálnál? Szerintem én valószínűleg, ha jól ismerem magamat, mérges lennék, és hangosan panaszkodnék. Én nem imádkoznám Isten, vagy dicsőíteni őt, hanem valószínűleg kiabálnék mindenki ellen. De hogyan reagálták? Imádkozták, és énekel magasztalták az Istent. És nem csendesen, mint hogy egy ilyen csendes, icipici ima alkalom, vagy ilyesmi, hanem az egész börtön hallották. Azt látjuk is, hogy mindenki hallotta, hogy mi történt. És ha ők is, akkor a börtönő is hallotta valószínűleg. És van bizonyíték abban, Amikor látta a börtönőr, hogy pontosan mi történt, akkor direkt ment hozzuk, nem ment a többi foglyokhoz. És tőlük kérte az üdvösségről. Na az érdekes, miért kérte tőlük az üdvösségről? Azért, mert ezt hallotta az egész éjszaka. Felszínű azt gondolta, hogy várom, hogy végül elmennek, hogy tudok aludni jól. Világos volt, hogy erről az üdvösségről tudták. És kíváncsi lennék, vajon az emberek az életünkben ugyanazt mondhatnánk, hogy pontosan tudom, hogy kihez kell mennem, hogy kérdezni az üdvösségről. Ami látjuk itt, az egy megváltozott élet. Az nem valami, ami emberi erejéből fakad. Pál és Szilás evangelizálták a legrosszabb környezetben, a legrosszabb helyzetben és a legnehezebb pillanatban, és sajnos alig, ha mérhetünk egy szót mondani Istenről a kényelmes helyzetünkben. De világos volt mindenkinek, hogy keresztények voltak, és hogy teljesen más, mint a többi. És a megváltozás olyan tiszta volt, hogy amikor jött a földrengés, akkor nem csak ők nem menekülték, hanem senki más sem. Az nagyon érdekes. A földrengés simán magyarázhatnánk, mint a mód, ami Isten használja, hogy szabadságot adni a szolgáljainknak. És nagyon teológus és bibliákus hangzik. A természetes reakció az lenne, hogy elfutni minél gyorsában. És azt látjuk, hogy erre várt a börtönőr is. És az egy dolog, hogy a hűsök a történetünkben ott maradtak, de mindenki más is, az csodálatos. Görögül az picivel világosabb, hogy az nem csak valamennyien itt vagyunk, hanem mindjárt vagyunk itt. Mindenki itt van, senki ment sehova. Miért? Szerintem a megváltozott élet nem csak egy kicsi jó verzió, vagy csak egy életstílus. Hanem teljesen más, mert ezekkel nem magyarázhatnak, mit történt. Pál és Szilás nem ezt csináltak azért, mert úgy érezték, mint jó keresztények, hogy ott kell maradniunk, mert az a helyes dolog lenne, sem azért, mert egy jó első döntés alapján, hogy elfogadni Krisztus, az azt jelenti, hogy kötelező folytatni több jó döntéssel, hanem azért, mert jól értették, hogy minden, ami történt, nem volt túl nagy árat megfizetni. Mert hogyan lehet nagyobb árat fizetni, mint ami már volt, hogy életre kelt minket. És aki teljesen ő magától minket életre kelt, méltó mindenre, minden ára, semmilyen ár, semmilyen tett túl nagy lenne, túl drága, sem túl sok. Ahogy Pál mondta, egy másik helyen, 1. Korintus 6:20, mert áron vettetek még, és ebben a fényében, vagy amiatt, dicsőítsétek tehát Istent testetekben. És Péter hasonló dolog mondta, hogy tudva, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy árányon váltottatok még atyaitoktól örököt, hiába volt életetekből, hanem drága vérén, a hibátlan és széplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. A másik megváltozott élet, ami látjuk, az a börtönőr. Ami érdekes, ebben a részben, az, hogy hányszor hallottad már valami hasonló, mint a következő. Én elfogadnám Krisztus, ha valami csodálatos tenne. Én csak várom a jelre. Várom, hogy egy csoda teszi. Értem. Én nagyon sokszor ezt hallottam, sok diáktól. De ahogyan már látszunk, az így nem igaz. És itt is van a bizonyíték. Isten a földet mozdult. Az egész föld. Mi lenne egy nagyobb csoda, mint ez? És ez nem vezetett a börtönőr Istenhoz. Inkább a földrengés miatt öngyilkos lett. Milyen érdekes. A természetes ember nem keresi Isten, akkor sem, amikor csoda tesz. De mi volt az eszköz, ami Isten használta, hogy életre kelni? A megváltozott életet és a beszéd igéje. Mind a kettő. És fontos jól érteni, hogy ezeket nem adta üdvösséget. Egyedül Isten volt. Egyedül ő. De használta azokat, hogy ezt csinálni. Egyedül nincs hatása csalott embere. De az ember, de Isten kezében hatalmas tud lenni. Szóval amikor a börtönő bejött, és kért tőlük, az majdnem, mint hogyha Pál mondta neki, hogy figyelj, levegő kaptad. Levegőd van, lélegezz. Higgy Krisztusban. Életre kelt, szóval élj. És nagy változás látjuk az első pillanattól. A börtönőr beszél, uraim, mi kell csinálnom? Na, az érdekes. Egy börtönőr ezt soha nem mondaná, uraim, foglyoknak. Főleg, amikor jól értjük, hogy azt az úr szó, görögül, az kurios, és talán az ismerős. Kaiser kurios, és volt egy régi kifejezés, ami azt jelentett, hogy Kaiser az úr. Az nem csak egy jó, szép mód, hogy mondani szia valakinek, hogy úr használni. És itt van egy pici szójáték, mert Pál azt mondja, hogy mi nem vagyunk az úr. Inkább higgy az igazi úrban. És látjuk, hogy a börtönőr ebben a pillanatban kezdett hinni, kihozta őket a belső börtönből, a saját házába, segített őket, és elolvasunk, hogy ő vendezett, hogy nem csak ő, hanem az egész háza együtt hisz az Istenben. De ha az a bibliai példa, akkor miért nem látjuk olyan nagy megváltozás a mai világunkban? Miért az, hogy sokszor a keresztények és a nem keresztények között nincsen nagy különbség? Miért az, hogy majdnem minden statisztika mutatja, hogy a különbség a világ és a hívők között közeledik, és nem távolodik? Talán azért, mert mindig hiszünk, hogy valamit csináltunk, valamit tettünk, valamit mondtunk, valamit imádkoztunk, és azért keresztények lettünk. De amikor tényleg megértem, hogy mit történt, hogy mit tett Isten értem, akkor hogyan nem tudok teljesen más lenni? Hogyan nem tudok mindent feladni egy olyan Istenre? Hogyan nem tudok dicsőíteni őt a legrosszabb helyzetben is? Hogyan nem tudok megmondani az igéjét mindenkinek az életemben? Hogyan nem tudok mesélni róla minden helyzetben? De sajnos mondanom kell, hogy én is túl keveset értem. Azért a mai predikálás az nem nektek, hanem nekem is. Én sem őszintén mondhatok, hogy a szívemben ezt a csodálatos igazságát él. De tudnom kell, és minél jobban is. Azért Timothy Keller azt mondta következő, hogy az evangélium nem egyszerűen a hívő élet ABC-je, hanem az A-tól a Z-ig minden benne van. Nem csak a belépést biztosítja Isten országába, hanem minden nehézségnél és minden következő lépésnél is ebből kell merítenünk. Az evangélium érteti meg velünk, hogy gonoszábbak vagyunk, mint valaha is elképzeltünk. Ugyanakkor Isten jobban szeret bennünket, mint az remélni merjük. És te hol állsz ezzel? Talán a történetében te vagy a börtönő, aki másban bízott, aki még mindig keresett egy módot, hogy megérdemelni az üdvösségét. Talán hűségesen jössz a gyűlibe. Meg voltál keresztelve, olvastál a Bibliát azért, mert szerinted, hogy így jó keresztény tudsz lenni. Ha az te vagy, akkor nem maradj, mint a börtönő az első részén, hanem menj tovább. Kérdezd meg, hogy mit kell csinálnom. A válasz egyszerű. Higgy Istenben. Higgy Krisztusban, nem magadban. Fordul hozzá, aki meghalt, érted. De talán te vagy, aki már fordult, mert Isten a szívedet megválasztotta. De mindig benned van egy gondolat, egy kicsi ötlet, hogy keresztény vagy azért, mert valamit csináltad. Akkor értsd meg, hogy az nem így van. Hogy aki megmentett téged, aki meghalt, érted, mindent tett. Ő az, aki életre kelt, nem te. Mert kegyelemből van üdvösséged, hite által. Ez az egészet nem tőled van. Isten ajándéka. Nem cselekedetekért, nem válaszokért, nem fordulásért, nem döntésért, hogy senki sem dicsekedjék. És talán azt tudod a fejedben, de még mindig a szív küzdi ellen. A megváltozott élet nem egy kötelesség, hanem egy reagálás. Hogyan nem tudok élni úgy, akiért mindent tett helyettem? Megváltoztatta a szívemet is az ő dicsőségéért. Kedves keresztény testvéreim, ti nem vagytok keresztények azért, mert valamit tettetek. Keresztények vagytok azért, mert Jézus meghalt, értitek. Megfizetett a büntetésetek, megvett tietek, és életre kelt tietek. Az A-tól a Z-ig a megtérés Isten kezében van, és egyedül ő miatta vagyunk itt. Légy, hogy mindent adjuk, akiért mindent tett, hogy megmenteni minket, mert más mód nem volt. Imádkozzunk együtt. Drága Istenünk, annyira hálásak vagyunk, hogy az üdvösségünk nem tőlünk függ, mert ha az lett volna, akkor nem lettünk volna itt. Hálásak vagyunk, hogy te mindent csináltad értünk, helyettünk, hogy maga az élet adtad nekünk, hogy tudtunk reagálni, hogy tudtunk imádkozni. És add nekünk a dicsőségednek gazdasága szerint, hogy hatalmasan megerősödjél bennünk a belső ember, a te lelked által, hogy Krisztus lakjék szívünkben a hit által, a szeretetben meggyökörözve és megállapozva képesek legyünk felfogni minden szenttel együtt, hogy mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és mi és így megismerjük Krisztus minden ismeretet, meghaladó szeretetét, hogy Isten minden átfogó teljességére jussunk. Jézus nevében imádkozunk. Amen.